Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzék címszavakban. Fantasztikus adatokat küldött a már megsemmisült Cassini űrszonda. Ismeretlen helyről érkező rádiójeleket rögzítettek. Öt legjobbnak tűnő módszer a globális felmelegedés megállítására. Széndioxidból csinál áramot egy új akkumulátor. A szemellenző, ami kiszűri a zavaró körülményeket. És itt a zseblámpa, amit elég vízbe mártani, és akár 100 óráig használható. És egy elképesztő technikai újítás. 10 milliárd képkockát rögzít másodpercenként a világ leggyorsabb kamerája. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket tehát. Mindenek előtt azonban következzen egy skifibe illő hír. A közelmúltban történt baleset a Bajkonurból elstartoló Soyuz űrhajóval. Azonban mindkét űrhajós túlélte az incidenst. Most az amerikai Nick Hague mesélt arról, milyen volt átélni a baleset pillanatait. Komoly riadalmat keltett a napokban, hogy a kazasztáni Bajkonurból útnak indult Soyuz űrhajó a sikertelen startot követően kényszerleszállást hajtott végre Kazahsztán területén. A balesetet az amerikai és az orosz űrhajós is túlélte, de ehhez sok minden kellett. A szakemberek azóta már sejtik, mi okozhatta a gondot a start után, az amerikai űrhajós Nick Hague pedig hazatérve számolt be arról, milyen volt átélni a balesetet, és az elbeszéléséből kiderült, sokkal rosszabb, mint azt bárki gondolná. Nick Hague és Alexei Ovchinin 2 perccel az indulás után érezték, hogy valami baj van. Nagyjából 50 kilométeres magasságban a világűr szélénél jártak, amikor a hordozó rakéta leválásakor probléma merült fel. Emiatt meg kellett szakítaniuk az indulást és meg kellett kezdeniük az ereszkedést. A Soyuz MS-10 nagyjából 30 perccel később ért földet. Hague beszámolója szerint annak ellenére, hogy kitört a káosz, a lámpák villogtak, a vészjelző pedig szirénázott, tudta, hogy nyugodtnak kell maradnia. Pedig a modul jobbra-balra dobálta, majd szinte belepasszírozta őket az ülésbe. Ha 1800 méteres másodpercenkénti sebességnél a kilövés után a rakétával történik valami, a dolgok igencsak felgyorsulnak, jegyezte meg Hague. Az amerikai űrhajós elmondta, az űr szélénél egy pillanatra elérték a zéró gravitációt, onnan viszont megindultak lefelé. Ezzel viszont a legkevésbé sem tudott foglalkozni, közben ugyanis a földi irányítással kellett oroszul beszélnie. Minden erőmmel arra kellett összpontosítanom, hogy oroszul beszéljek. Tudtuk, hogy ha életben akarunk maradni, akkor nyugodtnak kell maradnunk, és minden feladatot pontosan és zökkenőmentesen kell végrehajtani, mesélte Hague. Az orosz asztronóta Alexei Ovchinin szerint Hague még a szabadesés ideje alatt is képes volt megőrizni nyugalmát, így meg tudták adni a földet érés pontos koordinátáit is. Nem láttam rajta félelmet, a földi irányítás minden kérdésére azonnal válaszolt. Egyértelmű volt, hogy tökéletesen ura a helyzetnek, tette hozzá Ovchinin. Az ejtőernyő kinyílása előtt az űrhajósoknak fel kellett készülniük arra, hogy a gravitációs erő 7-szerese hat majd rájuk. Végül semmilyen komoly sérülést nem szenvedtek az asztronauták. Hague szerint a landolás után már csak nevettek, kezet ráztak, és azon kezdtek el viccelődni, hogy milyen rövid útjuk volt. Irigyelésre méltó ennek a két űrhajósnak a bátorsága és a hideg vére. Engem már egy kis repülés is eléggé megvisel. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az űrben, fantasztikus adatokat küldött a már megsemmisült Cassini űrszonda. Az űreszköz utolsó felderítő útján a Szaturnusz gyűrűi és légköre közé látogatott és meglepő dolgokat talált. A vártnál nagyobb kémiai változatosságot és folyamatos anyagzáport a gyűrűkből a légkör felé. Az amerikai űrkutatási hivatal Cassini űrszondája tavaly, mielőtt végképp eltűnt volna az emberiség szeme elől, egy látványos égi bemutatót még sikeresen elcsípett. Nos, hogy mi ez? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És folytatjuk az előző témát a következő percekben, amely szerint fantasztikus adatokat küldött a már megsemmisült Cassini űrszonda. A NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal szondája tavaly, mielőtt végképp eltűnt volna az emberiség szeme elől, egy látványos égi bemutatót még sikeresen elcsípett, vagyis kiderült, hogy a Szaturnusz gyűrűinek kémiai összetétele sokkal bonyolultabb, mint bárki várta volna, és ráadásul a bolygó legbelső D-jelű gyűrűjéből a váratlanul komplex vegyi koktéllal borított porszemcsék a gyűrű forgása közben szédítő ütemben záporoznak a felső légkörbe. A kutatók szerint ez az állandó anyagáram hosszú időskálán nézve megváltoztatja a bolygó légkörének szén és oxigén tartalmát. Két dolog lepte meg a kutatókat, az egyik a gyűrűkből lehulló anyag kémiai komplexitása. Múltbéli megfigyeléseik alapján azt gondolták, hogy a gyűrűket csak nem teljes egészében víz alkotja. A másik a puszta mennyiség, ami jóval meghaladja az eredeti várakozásaikat. A gyűrűkből a légkörbe érkező anyagáramnak a minősége és a mennyisége egyaránt meglepetés volt. A Cassini nagy fináléja a Szaturnusz legbelső gyűrűjébe és külső légkörébe való aláereszkedés során a szonda által hordozott tömegspektrométer, rövidítve INMS, különböző magasságokban mintát vette a környező anyagból. Ahelyett, hogy puszta vízre akadt volna, az INMS azt találta, hogy a gyűrűk a vízen kívül metánt, ammóniát, szénmonoxidot, nitrogéngázt és széndioxidot is tartalmaznak. Arra egyáltalán nem számítottak, hogy metánt és széndioxidot is találnak. A Cassini tömegspektrométere azt is kimérte, hogy a Szaturnusz D gyűrűjének vegyi koktélja szó szerint záporozik a bolygó felső légkörébe. A légkörbe belépő részecskék nagy sebességgel érkeznek, mivel a D gyűrű gyorsabban kering, mint a bolygó légköre maga. Azt tapasztalták, hogy a benzolt is tartalmazó, nagyobb szemcsékből és porból álló anyagzápor megváltoztatja a Szaturnusz légköre legfelső rétegének összetételét az egyenlítői régióban. Az új ismeretek nem csak a saját naprendszerünk működését segítenek tisztázni, hanem más naprendszerekre és exobolygókra is vonatkoztathatóak, és persze legalább annyi új kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak. Egyáltalán honnan tesz szert egy bolygó gyűrűkre? Egyes bolygóknak vannak gyűrűik, másoknak nincsenek. Meddig él egy gyűrű? Honnan pótlódik az anyaga? Vajon volt-e idő, amikor a Szaturnusznak még nem voltak gyűrűi? És hogyan kerültek oda ezek az anyagok? A naprendszer kialakulásának idejéből maradtak vissza, vagy esetleg még a nap előtti anyagfelhőből, abból az anyaghalmazból, amely a csillagközi anyagból összesűrűsödve a napot és a bolygókat kialakította. A kutatók úgy vélik, hogy a D gyűrűből a légkör, pontosabban annak teteje, az ionoszféra felé kivetett anyag vártán nagyobb mennyisége okot adhat a gyűrűk élettartamának újrabecslésére. Elképzelhető, hogy a korábban számítottnál rövidebb ideig léteznek. Most már tudjuk, hogy az anyag legalább 10-szer gyorsabban hagyja el a gyűrűket, mint ezelőtt gondolták. Ha nincs, ami ezt pótolja, a gyűrűk nem fognak sokáig tartani. A lyukasödör is kiürül, ha nem töltődik. Egyébként valószínűleg a Jupiternek is volt korábban gyűrűje, amiből mostanra már csak valami halvány gyűrű féleség maradt, talán ugyanezen okból. A gyűrűk jönnek és mennek, ha csak nem tesznek szert valahogy új anyagra, fokozatosan elszippantódnak. A kutatás középpontjában az a kérdés állt, hogy a gyűrűkből származó anyag hogyan hat a Szaturnusz ionoszférájára. A szerzőcsoport beszámolója alapján a gyűrűkből beáramló vegyületek oly módon hatnak a bolygó egyenlítői ionoszférájának vegyi összetételére, hogy az egyatomos és háromatomos hidrogén ionokat valahogy nehezebb molekuláris ionokká alakítják, és ezzel csökkentik az ionoszféra sűrűségét. Az adatok világosak, de a pontos magyarázatokhoz még modellezésre van szükség, és ez el fog tartani egy darabig. Az anyag nagy sebességgel csapódik be a Szaturnusz légkörébe. Ezek a részecskék úgy hasítanak, mint a saját bolygónkra visszatérő műholdak, és a műhold sebességgel szágúdó porszemcsék energiát adnak át a légkörnek. Atomra átszámítva elég számottevő mennyiségű energiát szállítanak, ami valószínűleg felmelegíti a felső légkört, és egyben módosítja az összetételét. Meglepő adatokat talál tehát a már megsemmisült Cassini űrszonda, amely utolsó útján a Szaturnusz gyűrűjéhez látogatott. És még mindig maradunk az űrben, majd a folytatásban is, ugyanis ismeretlen helyről érkező rádiójeleket rögzítettek. Titokzatos és izgalmas a téma, mindjárt jövünk a részletekkel.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ismeretlen helyről érkező rádiójeleket rögzítettek. Ezzel a titokzatos témával folytatjuk a műsort. Ausztrál csillagászok megütötték a kozmikus főnyereményt. rövid időn belül nagy számban találtak gyors rádió kitöréseket. E hatalmas erejű kozmikus jelenségeket még ma sem értik teljesen a kutatók, az új fejlemények ugyanakkor közelebb vihetik őket a források megtalálásához és azonosításához. A jelek detektálásáról, a távolságok meghatározásának technikájáról és a kutatómunka további lépéseiről a felfedezést tevő csillagászcsoport egyik tagja számolt be. A gyors rádiókitörések, magyarul rövidítve FRB-k, kozmikus rádióhullámok, rövid ideig tartó, nagyon erős löketei. A számítások arról árulkodnak, hogy keletkezésükhöz akkora energiára van szükség, mint amennyit a nap 80 éves működése során termel. Felfedezésük 2007-ben valódi szenzációnak számított, azóta pedig, hála a fejlett rádióteleszkópoknak és a csillagászok kitartásának, egyre többet találnak belőlük. Kétség sem fér hozzá, hogy a legnagyobb sikert az Ausztrál Nemzetközi Rádió Csillagászati Kutatóközpont könyvelheti el, amely egy év alatt 20 FRB-t dokumentált. Az általuk felfedezett gyors rádiókitörések alig néhány millisekundumig tartottak és nagymértékű szóródást mutattak. Egyik el sem ismétlődött, dacára annak, hogy az eddiginél modernebb technikával átlagosan 30 napig figyelték az egyes rádiókitöréseket. Akik abban reménykedtek, hogy egy idegen civilizáció keresné a kapcsolatot velünk, nos, valószínűleg nem erről van szó. Bizonyos elméletek alapján fiatal pulzárok, vagyis gyorsan forgó neutroncsillagok bocsátják ki a kitöréseket. Mások szerint magnetárok, hihetetlen erejű mágneses mezővel bíró neutroncsillagok állnak a háttérben, de szóba jöhetnek még összeolvadó neutroncsillagok, és így tovább. Az egyik legnagyobb eredmény, hogy első ízben sikerült képet alkotni a rádiókitörések forrásainak távolságáról, és így alaposabban megértették a kitörések energetikáját is. Számos korábbi elmélet azt feltételezte, hogy az FRB-k viszonylag közel vannak a tejútrendszerhez, az új ismeretek fényében viszont el kell vetni a régebbi nézeteket. A megfigyelőrendszer, az Ausztrál Teleszkóp Hálózat, rövidítve SKA, egy 6 kilométeres körzetben elterülő 36 antennából álló kutatóeszköz, amely olyan újfajta technológiát alkalmaz, aminek eredményeképpen minden egyes távcső látómezeje az eredeti 36-szorosára növekszik. A rendszer tulajdonképpen úgy viselkedik, mintha egyetlen 6 kilométer tányér átmérőjű óriás távcső lenne. Szögfelbontása is ennek megfelelően kiváló. És honnan tudták a csillagászok, hogy milyen messziről származnak a jelek? A távolság meghatározását azt tette lehetővé, hogy a kutatók összefüggést találtak a rádiókitörések fényessége és szóródása disperziója között. A gyors rádiókitörések esetében megfigyelt disperzió azt jelenti, hogy az alacsonyabb frekvenciájú vörös hullámok csak a nagyobb frekvenciájú kék hullámok után értek a teleszkóphoz. Az időeltérés mutatja, hogy a kitörés rádiójelének mekkora mennyiségű anyagon kellett áthaladnia a forrás és a föld között. A hatás különösen emlékeztet arra, amikor a kevert fehér fényt egy prizmával felbontják az azt létrehozó színekre. Ez annak köszönhető, hogy az üveg törésmutatója a különböző hullámhosszak számára más és más. Az űrben található extrém finomszemcséjű anyag törésmutatója is a hullámhoztól függ. És ez jobban lelassítja a vörös fényt, mint a kéket. Az FRB-knél tapasztalt szóródás mértéke kizárólag kétféle módon magyarázható. A forrás közvetlen közelében nagy mennyiségű anyag van jelen, vagy a disperziót a csillagközi téren áthaladó sugárzás okozza. Ebben az esetben viszont szóródás alapján közvetlenül következtetni lehet a távolságra. A kettőt meg tudták különböztetni egymástól, ugyanis az elsőnél nem lenne semmiféle összefüggés a forrás fényessége és a távolság között, míg a másodiknál ennek éppen az ellenkezője várható. Fontos megjegyezni, hogy ha a kitörések valós fényessége egyforma lenne, akkor nagyon egyszerű kapcsolat állna fenn a kitörés távolsága és a szóródás mértéke között. A valóságban ugyanakkor nem ez a helyzet, az FRB-k valós fényessége rendkívül tág határok között mozog. Így a fényesség-diszperzió viszonya jóval bonyolultabb, mint azt elsőre várnánk. Az eljárás alapján kapott adatok azt mutatták, hogy még a legközelebb található forrás is több mint 270 millió fényévre van a Földtől. Érdekes felfedezésről számoltunk be tehát az elmúlt percekben, amely szerint ismeretlen helyről érkező rádiójeleket rögzítettek. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre. Kiderül, hogy melyik az az öt legjobbnak tűnő módszer, amelyet esetleg be lehet vetni a globális felmelegedés megállítására.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy melyik az az öt legjobbnak tűnő módszer, amelyet esetleg be lehet vetni a globális felmelegedés megállítására. Ahhoz, hogy néhány évtizeden belül ne váljon nagyon forróvá a Föld, gyors és hatékony fellépésre lenne szükség. A klímaváltozás kapcsán az elmúlt években egy valami egészen biztossá vált. Az, hogy még az optimista előrejelzések szerint sem lesz elegendő a globális felmelegedés megállítására az, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását visszavágjuk, másra is szükség van, például arra, hogy a légkörből kivonjuk a nagy mennyiségű széndioxidot. A legfőbb kérdés az, vajon a légkör átformálásával képesek vagyunk-e megállítani a globális felmelegedést. A geomérnöki vonalnak alapvetően két elképzelése van a jövőt illetően. Eszerint csökkenteni kell a széndioxid mennyiségét a légkörben, miközben a hőmérsékletet is megpróbálják csökkenteni. Ez utóbbi az kell, hogy a földre jutó napsugárzás egy részét valahogyan megszűrjék, amire többféle elképzelés is létezik. Itt van az első, a ballonok. A Fülöp-szigeteken található Pinatubo vulkán kitörésekor az elszabaduló gázok 10%-kal csökkentették a bejutó napfényt, és némi lehűlést eredményeztek 1991-ben. A Harvard kutatói 2019 tavaszán megpróbálják majd leutánozni ezt a jelenséget azzal, hogy egy ballonnal 20 km magasságba emelkednek, majd kálciumkarbonátot és szulfátokat engednek a levegőbe. Ezzel együtt pedig megmérik azok napfény visszatükröző hatékonyságát. Aztán itt vannak a felhők. A rétegfelhők képesek visszaverni a napfény bizonyos részét, így csökkentve a felmelegedés mértékét. Létezik egy olyan terv, amely mesterségesen juttatná a tengerek vizét a légkörbe, amelyek így felhőkké válnának. A tengervíz használata miatt a módszer viszonylag biztonságosnak tűnik, de könnyen beavatkozhat az időjárásba, így egyelőre fejlesztés alatt áll az elképzelés. Szóba jöhet a napfény szűrésére az árnyék. Egy másik megoldás lehet, ha a Földet leárnyékolják valamivel. Mindezt természetesen csak a világűrben lehet megtenni, így gyakorlatilag egy pajzsot kellene a Föld köré építeni. Ehhez elég lenne egy 1000 km széles, csupán néhány milliméter vastagságú objektum, ami már is 0,5%-kal csökkentené a napfény energiáját. Ez a megoldás viszont nem lesz túl olcsó, a tudósok szerint évtizedekbe és ezer milliárdokba kerülhet a felépítése. És a milliárdok itt ebben az esetben nem forintot, hanem fontot jelentenének. Aztán itt van a homok. Egy cég az alaszkai Barrow településen végez kísérletet a kisméretű, fényvisszaverő szilícium-dioxid homokkal, hogy kiderüljön, képes-e megállítani a globális felmelegedés hatásait. Ha ez képes megállítani a Meadowlake-nél tapasztalható olvadást, az segíthet megőrizni az Antarktisz jegét is. És végül a széndioxid tárolása is szóba jöhet, az egyik leghatékonyabb mód továbbra is az lehet, ha a légkörbe juttatott széndioxidot valahogy kivonnák a levegőből, majd tárolni tudnák azt. Erre vonatkozóan már vannak kísérletek, ott van például az akkumulátor, amit a széndioxid képes feltölteni, és ha mindez ipari mértékben valósulna meg, az komoly eredményt hozhat a klímaharcban. Nos, erről a széndioxid akkumulátorról rövidesen szólunk majd a következő percekben, részletesen is bemutatjuk a működését. De szó lesz arról a szemellenzőről is, ami kiszűri a zavaró körülményeket. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben bemutatjuk azt az akkumulátort, amely széndioxidból csinál áramot. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két igen komoly problémát is megoldani. Nevezetesen csökkenti a széndioxid szintjét és áramot termel az akkumulátorok számára. A globális felmelegedéssel összefüggésben alapvetően két dolog foglalkoztatja most nagyon a tudósokat. Hogyan lehet a széndioxidot kivonni a légkörből, és miként lehet minél hatékonyabb akkumulátorokat építeni? Utóbbi problémáját az elektromos autó kapcsán is jól ismerjük, előbbi azonban még ennél is összetettebb probléma. A kutatók évek óta azt próbálják kitalálni, hogyan lehetne a széndioxidból kivonni a szenet, majd a föld alatt az óceánban eltárolni azt. A szakemberek szerint a legnagyobb probléma a jelenlegi széndioxidot leválasztó és tároló rendszerekkel, hogy miközben hatékonyan szűrik ki a széndioxidot, mielőtt az a légkörbe jutna, ehhez rengeteg energiára van szükségük. Ezért arra is keresik a választ, hogy más anyaggá átalakítva miként lehetne a CO2-t üzemanyagként hasznosítani. Sok évnyi kísérletezés után most úgy tűnik, sikerült megtalálni a kérdésre a választ. A szakemberek egy olyan lítium alapú akkumulátort fejlesztettek, amely közvetlenül az erőműből szívja fel a széndioxidot, majd a segítségével elektrolitot állít elő, ami az akkumulátorok egyik fő komponense. A lítium-széndioxid akkumulátoroknak általában valamilyen fémkatalizátorra van szükségük, hogy működni tudjanak. Ezek a katalizátorok azonban jelentősen növelik a költségeket, a végbe menő kémiai reakciót pedig nehéz kontrollálni. A Massachusetts-i Egyetem kutatói a probléma kiküszöbölésére egy olyan akkumulátort fejlesztettek ki, amelyben a széndioxid folyékony formában van jelen, amit az úgynevezett amin oldathoz adnak hozzá. A kutatócsoport vezetője szerint a két anyagot, a vizes aminokat és a nem vizes elektrolitot általában nem szokták együtt használni, de a tapasztalat szerint a kombinálásuk növelheti a kisülési feszültséget, vagyis azt az időt, amíg az akkumulátor áramot képes leadni, és lehetővé teszi a széndioxid tartós átalakítását, vagyis a rendszer gyakorlatilag felszívja a széndioxidot, amivel elektromos áramot fejleszt. Már a technológiában komoly potenciált látnak a szakemberek, egyelőre van néhány igen jelentős probléma. Az ilyen akkumulátorok életciklusa ugyanis csupán 10 feltöltésre lemerülés, amit sokszorosára kell növelni, ha használható eszközt szeretnénk készíteni. Az irány jó, de az akkumulátorra még éveket kell várni majd. És a folytatásban is maradunk még egy technikai újításnál. Itt a szemellenző, ami kiszűri a zavaró körülményeket. Aki dolgozott már irodában, az pontosan tudja, mennyire zavaró tud lenni, amikor próbál a munkájára koncentrálni, de a kávézó beszélgető munkatársak elterelik a figyelmét. Márpedig ez képes jelentős mértékben visszavetni a hatékonyságot, miközben a határidő az továbbra is határidő marad. Az egyik cég erre a helyzetre talált ki egy megoldást, ami egyrészt működhet, másrészt némi áthallással egy skifiben is megállná a helyét. Nos, ez egy szemellenző, ami a fejünkre feltéve képes jelentős mértékben nagyjából 60%-kal csökkenteni a látószöget. A készülékben egy Bluetooth felhallgató is helyet kapott, amelyet zajszűrő funkcióval láttak el. Így nem csak a zavaró jeleket, hanem a hangokat is ki tudja szűrni. És ez teszi igazán skifibe illővé, vagy épp minden főnök álmává a készüléket. USB-n keresztül tölthető, az akkumulátora nagyjából 20 órányi használatra elegendő energiát tud tárolni. Ennél remélhetőleg azért mindenkinek rövidebb a munkanapja. Egyelőre csupán a prototípus készült el, ami a fejlesztők szerint valójában nem elszigeteli a viselőjét, hanem kommunikál a többiekkel. Azt mondja, menj innen, dolgom van. Önök azért még ne menjenek, maradjanak velünk a folytatásban is. Szintén két technikai újítás következik. Itt a zseblámpa, amit elég vízbe mártani, és akár 100 óráig is használható. A másik témánk pedig 10 000 milliárd képkockát rögzít másodpercenként a világ leggyorsabb kamerája. Nem tévedés. Mindjárt jönnek a részletek.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jöjjön tehát a zseblámpa, amit elég vízbe mártani, és akár 100 óráig használható. A speciális világítóeszköz külsőre olyan, mint bármelyik elemlámpa, ám ha jobban szemügyre vesszük, rögtön kiderül, elemeknek vagy klasszikus akkumulátornak még csak helyet sem szorítottak az eszközben. Az ugyanis egy folyadékkal hajtott üzemanyagcellával működik. A folyadék pedig lehet víz vagy akár üdítő. A hagyományos zseblámpák nem túl intenzív használat mellett viszonylag hosszú ideig bírják, de elérkezik az idő, amikor a fényforrás további működéséhez szükséges elemeket cserélni kell. És mikor, ha nem egy váratlan áramszünetkor. A sötétben való kutakodás azonban körülményes, így a legtöbben a mobilunk után nyúlunk. De mi a helyzet akkor, ha hirtelen azt sem találjuk? Ráadásul olyan helyzetben vagyunk, amikor is nem szívesen vennénk elő a méregdrága készülékünket. A hasonló problémákat hivatott orvosolni az újonnan fejlesztett különleges zseblámpa, amely a többi világítóeszközzel ellentétben nem igényel klasszikus töltést, hiszen nincs is hagyományos akkumulátora, és elemet sem kell hozzá külön vásárolni, ugyanis folyadékkal hajtott, kivehető üzemanyagcellával működik. A gyakorlatban úgy néz ki az üzembehelyezés, hogy kivesszük a cellaegységet, amit bele kell mártani a folyadékba, hogy feltöltődjön. A folyadék lényegében bármilyen fajta lehet. Ásványvíz, csapvíz, pocsolyavíz. A lámpa mindegyikkel elboldogul, sőt, ha nagyon zord körülmények között találná magát a használója, még a vesék által előállított közeg is megfelel a feltöltéshez. Az energiatárolása fejlesztett különleges cellákat elég csupán néhány másodpercre a használni kívánt folyadékba mártani, és már is remek fényforráshoz jutunk hosszú időn, akár 100 órán át. És a vízzel működő zseblámpa után következzen egy meglepő hír, szintén a technika világából. 10 000 milliárd képkockát rögzít másodpercenként a világ leggyorsabb kamerája. A Kanadai Nemzeti Tudományos Kutatóintézet tudósai olyan speciális kamerát készítettek, amivel még a lézerfényt is sikerül jól láthatóan levideózniuk. Az úgynevezett slow motion lassú mozdulat technológia feltalálása az egyik legjobb dolog, ami a videózással valaha történhetett. Tudják, ez az a trükk, amikor úgy látunk egy felvételt, legyen szó egy sportközvetítés kapcsán a visszajátszásról, vagy épp egy filmes jelenetről, mintha lelassult volna az idő. Az ezt lehetővé tevő technológia lényege, hogy az adott jelenetet jóval gyorsabb képkocka per másodperc, rövidítve FPS rögzítési sebességgel veszik fel, mint amilyen sebességgel visszajátszák azt. Így nagyon finom, lassú mozgást kapunk végeredményként. A technológiának több fokozata is van. A kategória tetejét jelenleg a 960 FPS jelenti a mobilokban. Van azonban ennél fejlettebb is. A speciális videókamerák ennél jóval nagyobb sebességű képrögzítésre képesek. Nem ritka a 10 000-es vagy 100 000-es FPS-sel működő eszköz sem. Egy ilyen felvételt a normál 30 FPS lejátszási sebességre visszalassítani valóban nagyon látványos végeredményt szül. Ám ezek is elbújhatnak a legújabb kanadai fejlesztés mögött, ami nyomán megalkották a világ leggyorsabb kameráját. Mindez azt jelenti, hogy másodpercenként 10 trillió, vagyis 10 000 milliárd képkockát tud rögzíteni. A technológia kifejlesztésére azért volt szükség, mert ultragyors lézerrel végzett méréseket szerettek volna vizualizálni, ehhez azonban nem volt megfelelő sebességgel működő eszköz. Egyébként a világ eddigi leggyorsabb ilyen videókamerája is csupán fele ekkora sebességgel tudott dolgozni. A technológia egy sor kutatási területen hozhatja el a mikroszkópok új generációját, valamint lehetővé válik a fény és az anyag egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Elkészítették a világ leggyorsabb kameráját, amely 10 000 milliárd képkockát rögzít másodpercenként. És ezzel a fantasztikus hírrel a mai műsor végére értünk. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.